22. Az oroszlán verem. A Force legelvetemültebb és legveszedelmesebb fegyencei a San Bernard udvarra nyíló tömlőcökben vannak elhelyezve. A rabok nyelvén ez az oroszlán verem valószínűleg azért, mert a megdühödött latrok gyakran rázzák meg a börtönablak vasrácsait, és még a tömlőc tartokra nézve is veszedelmesek. Ez az épületrész börtön a börtönben, és a falai kétszerte vastagabbak a többinél. Egy külön erre a célra tartott porkoláb naponta megvizsgálja a rácsot, és valamennyi tömlőc tartó és börtönőr herkulesi alakja, vakmerő, kegyetlen tekintete elárulja, hogy szemen szedett, markos és megfélemlíthetetlen legények, kik féken tudják tartani a legelvetemültebb gonosztevőket is. Az udvar rengeteg magas falakkal van körülvéve, amelyeken keresztül még a nap is csak úgy kancsalul sandít be, ha ugyan kedve kerekedik betekinteni az erkölcsi undokságok e valóságos szemétdobjára. Ezen az udvaron szoktak lecsüggett fővel mogorván járkálni a dühös, elkeseredettségből sápadozó rabok, kiket meggörnyezt az a tudat, hogy az igazságszolgáltatás élesre fent palosa a fejük fölött lebeg. A fal tövében szoktak csoportokba verődve sütkérezni a napon. Párosával, hármasával beszélgetnek, a legmogorvábbak pedig egyedül maradva járkálnak föls alá, oda-oda sandítva a kapu felé, mely csak olyankor nyílik meg, mikor más felé szólítják valamelyiküket, vagy amikor újabb salakot vetnek ide az emberi társadalom nagy olvasztó tégelyéből. Még vendégszoba is van a San Bernard udvarban a látogatók számára, egy kis két rekeszre osztott hosszas négyszög, kettős, egymástól három lábnyira fölmeredő rácskerítéssel elválasztva, úgy, hogy a látogató mit sem csempészhet be a foglyoknak. Sötét nyírkos helyiség, és annyival borzasztóbb, mert az ember akaratlanul is arra gondol, minő hajmeresztően iszonyú szavak gőze rozsdásíthatta meg azt a rácsot. De bármi rettenetes is legyen ez a szoba, valóságos paradicsom azokra nézve, akik új erőt merítenek benne a külvilággal való, bár fogyatékos érintkezésben, az oroszlán verem lakóinak meg vannak számlálva a napjaik, és valami ritkán történik meg, hogy olyankor lépi át közölök valaki a Saint-Jacques sorompót, amikor nem a bagnóba, vagy valami más börtönbe szállítják. Ebben a nyilkosságtól csepegő falu udvarban egy fiatal ember járkált föl alá zsebretett kezekkel, kit az oroszlán verem régi lakói nagy érdeklődéssel vizsgálgattak. Eltekintve attól, hogy úriasan szabott öltözete rongyokká foszlódott már, gavallérnak lehetett volna tartani, a szövet maga kitűnő minőségű volt, és ha nem lett volna annyira összehasogatva, talán sikerült volna a fogoly abbéli fáradozása, hogy szüntelen, simogatva, törülgetve új ruhát vásároljon belőle. Finom, gyolcs ingét is mindenáron be akarta volna gombolni, ha ugyan lett volna még rajta gomb, börtönbe jutása óta, különben nagyon megszennyesedett már. Lapcsizmáiról is gondosan veregette le a port hímzett címerű monogrammos sepkendőjével. Az oroszlán verem legrégibb lakói nagy érdeklődéssel szemlélték ezt a gondos tisztálkodást.
– Hát és csak már, hogy cifrálkodik a herceg?
– mondta az egyik útonálló.
– Még így pofára is elég csinos a gyerek
– mondta a másik.
És ha kipomárdészhatná egy kicsit a üstökét, bizony Isten jobban festene akármelyik fehér kesztyűs ficsúrnál.
Úgy áll rajta az a ruha, mintha ráöntötték volna, és a csizmaszára olyan, mint a tükör. Hízelgő ránk nézve, hogy ilyen kamifó kollégával tiszteltek meg, hanem ezek a gyalázatos zsandárok ugyancsak összehasogatták azt a szép kabátot, verné meg az Isten valamennyit.
Ha valami nagyon jóféle lehet, aki már sok mindent megpróbált, és úgy látszik, nagyban dolgozott. Hát, siheder, kölyök mégis már onnan alulról került ide közibénk.
A beszéd tárgya nem hallotta ugyan a szavakat, de tudta, hogy róla beszélnek, és még jobban kidülesztette a mellét. Befejezve toalettjét a kantin ajtajában ácsorgó börtönőrhöz lépett, és megszólította. Ugyan kérem, legyen szíves egy pár napra 20 frankot kölcsönözni nekem. Hamarosan visszafizetem, és nem kockáztat semmit sem vele. Olyan rokonaim vannak, akiknél bővebben akad a millió, mint magánál a garas. Nagyon kérem, segítsen ki avval a potom 20 frankkal, hogy legalább valami pongyola házi kabátot vehessek magamnak, mert szörnyű kellemetlen ebben a rongyos kabátban szaladgálni. Micsoda öltözet? és én viselek ilyet, én Cavalanti herceg. A börtönőr csak a vállát vonogatta, és hátat fordított neki. Még csak el sem mosolyodott, régen megszokta már az ilyesmiket, eleget hallott már külön dolgokat is. Ej, hát ez már csak ugyan nem szép, hogy ilyesmit is meg tud tagadni az embertől, amikor belekerült a csávába, hanem majd lesz rá gondom, hogy elcsapják. Erre már a börtönőr is megfordult, és hangos haótába tört ki. A rabok íziben köré sereglettek. Mondom önnek, kabátot akarok azon a potomságon szerezni, hogy legalább félig meddig illendően fogadhassam azt az előkelő urat, ki a napokban föl fog keresni.
Igaza van, jól beszél. Minden szavából kiérzik, hogy talpig úriember.
Erősítgették raptársai.
Hát adjatok neki ti 20 frankot,
mondta flegmatikusan az őr, újra nekidőlve a falnak.
A megszorult cimborát segíteni kell.
Én nem vagyok ennek a szemét népnek a cimborája. Gondolja meg, mit beszél, ne sértegessen, ahhoz nincs joga. A banditák összeröffentek, a börtönőr bunyolódása, és még inkább Andrea szavai felbőszítették valamennyit, és vihar volt készülőben. A börtönőr nem sokat törődött az egyre fenyegetőbben zúgó viharral, és guo ego gondolván hagyta növekedni, hogy elszórakozzék ő maga is egy kicsit az unalmas strázsálás mellett. A rabok nekiestek Andreának, torkuk szakadtából kiabálva.
Toppancsot a bitangnak!
Ez a toppancs nem valami szelíd jószág, hanem jól megpatkolt, jól megvasalt szeges cipő, és jajanak, akit ellazsnakolnak vele. Mások inkább virgácsot ajánlottak, amely nem kevésbé kék foltokkal járó szelídenyelgés, tekintettel arra, hogy kavics, kőtörmelék meg hatalmas rézgarasok szoktak az összecsavart zsebkendőben lenni, melyel ott ütik a kiszemeltet, ahol érik, fölévül tekintvén az ismeretes régi principiumot, hogy meg ne sántuljon.
Agyabugyáljuk meg egy picit ezt a derékbecsületes úriembert!
Hanem Andrea nem várta be, amíg valóra váltják az ígéretet, hanem valami csodálatos torsz képet vágott, a haramiákra bandzsítva, arcát fölfújva és a fogait csikorgatva, mely jeleknek megvan a maguk különös értelme tolvaj és úton álló népség körében. Erre az ismertető jelre még Kaderusz tanította valamikor. Ráismertek, egyik holló pedig nem válja ki a másiknak a szemét. A virgács tehát eltűnt valamelyik zsebben, a fenyegető toppancs pedig visszakerült a fő-fő hóhér kapcájára. Az elcsendesült tömegből azután csak egy-két olyanféle megjegyzés hallatszott ki, hogy ennek az úrnak tökéletesen igaza van, a maga módja szerint talpig becsületes, derék ember lehet, és hogy nekik eszük ágában sincsen valakinek a gondolat szabadságát korlátozni. Ahogy a nagy zsibongásnak egyszerre vége szakadt, a börtönőrt annyira meglepte ez a hirtelen fordulat, hogy azonnal nyakon ragadta Andreát, és minden ficcánkolása ellenére minden zsebét kikutatta, másnak tulajdonítván ezt a hirtelen békességet. Andrea csak úgy magában mosolygott. Egyszerre bekiáltott valaki az udvarra.
Benedetto!
A börtönőr elengedte zsákmányát.
Engem tetszett hívni?
Igen, menjen a látogatószobába. Hát nem, megmondtam lelkem. Látja, már itt is van a vendégem. Majd meg fogja látni azonnal, hogy egy Cavalantival nem lehet csak úgy rövidesen elbánni. Andrea azután büszkén sétált végig az udvaron, cimborái nagy bámulatának közepette. Még a börtönőr is egészen elhűlt. Csak ugyan a társalgóba hívták, ami magát Andreát is meglepte, mert az agyafurt Lator őrizkedett tőle, hogy bárkit is értesítsen itt tartózkodásáról, és sztoikus nyugalommal viselt el a börtönt. Nyilvánvaló, hogy valami nagyon hatalmas pártfogom van, bizonyítja égből pottyant gazdagságom. A parancs szóra elhárított akadályok, a rám ruházott fényes név, a nyakamba akasztott bőségszaru és válogatott előkelő ismeretségeim. Hatalmas pártfogom távol létében ugyan belekerültem a csávába, hanem azért nem fogom itt hagyni a fogamat, mert ha le is vette rólam a kezét, újra segélyemre fogja nyújtani a kellő pillanatban, mikor már az örvény szélén állok. Nagy kár volna valami hebehúrja lépést megkockáztatnom. Még elveszíthetném ezt a hatalmas pártfogot, kinek két mód is áll rendelkezésére, hogy engem kihúzzon a hínárból. Vagy megvesztegeti az őreimet és segít megszöknöm innen, vagy részemre nyeri a bírákat és fölmentenek. Addig pedig legtanácsosabb lesz nyugodtan bevárnom a következőket, és csak mikor már végképp meg vagyok róla győződve, hogy mindenki elhagyott, akkor. Andrea már arra az esetre is készen tartott a tervét, az alá való gézengúz rettenthetetlen volt, mikor támadni kellett, és az önvédelemben a végletekig kitartó. A közös börtön nyomorúságát és a vele járó nélkülözéseket elviselte valahogy. Csak ruházat dolgában érezte nagyon a fogyatkozást, és szennyes fehér neműje valósággal elkeserítette. Na meg unatkozott is egy kicsit. Éppen ilyen fásult hangulatban volt, amikor a felügyelő a fogadószobába szólította. A hívásra természetesen széles kedve kerekedett. Arra korántotta még az időt, hogy a vizsgáló bíró hívassa, a kormányzói szemlén meg az orvosi vizsgálaton pedig már túlesett, így hát csak ugyan valami látogatónak kellett érkeznie. Andrea belépett a furcsa társalgó egyik rekeszébe, és a másikban a rács mögött Bertuccio komoly, értelmes arcát pillantotta meg, ki szomorú megdöbbenéssel szemlélte a rács vasrúdjait, az ellakatolt vaspántos ajtókat és a kereszt vasak mögött feltűnő alakot. Andrea visszahőkölt, amikor megpillantotta a látogatót.
Jó reggelt, Benedetto,
mondta Bertuccio zengzetes, mély szavával.
Ön?
Mit akar velem? Kérdezte Andrea, rémültet tekintgetve maga körül.
Rám ismertél hát, szerencsétlen.
Te az Isten szerelmére csöndesebben beszéljen, mondta Andrea, ki jól tudta, hogy ezeknek a falaknak csak ugyan vannak füleik.
Ez szeretnél négy szem közt csevegni velem egy kisé?
Nagyon.
Jó.
Bertuccio zsebében kotorászott és odaintette az egyik őrt, ki az üvegajtó mögött állott.
Olvassa,
mondta, egy írást mutatva ki. Mi az? Érdeklődött Andrea.
A kormányzó engedelme arra nézve, hogy külön szobában négy szem közt értekezhessen veled.
Andrea nagyot ugrott örömében. Azután megcsillapodva egy kissé eltűnődött magában. Lám, az ismeretlen pártfogó nem feledkezett meg rólam. Valami titkos közleni valója lehet, mit nem mondhat meg e helyen. Gondolom már, ezt a Bertucciót csak pártfogom küldhette ide. A börtönőr megbeszélte a dolgot a legközelebbi följebb valójával, azután kinyitotta a kettős vasajtót, és fölvezette Andreát egy első emeleti kis udvari szobába. A szoba, mint a börtön szobák általában, fehérre volt meszelve. Derült, napfényes kis szoba volt, a rab szemeiben valósággal ragyogó, egy ágy, egyetlen szék, valami kis asztal és kályha volt minden bútorzata. Bertuccio a széken foglalt helyet, Andrea végig hevert az ágyon. A börtönőr magukra hagyta őket.
Van-e valami mondani valód?
Kérdezte Bertuccio. De van-e önnek? Az a kérdés.
Kezd el te!
Nem. Önnek bizonyára több mondani valója van, különben nem keresett volna föl.
Jól van. Hát én fogom kezdeni. Nem volt hát nyugtod, folytattad gazságaidat, és loptál, gyilkoltál.
Na, ha csak ezért kellett külön szobát kieszközölnie, hogy ezeket elmondja nekem, kár volt azt a derék kormányzót megzavarnia, és ön is odahaza maradhatott volna. Ezeket magam is tudom. Én egészen más dolgokra vagyok kíváncsi. Csevegjünk tehát inkább ezekről. Ki küldte önt ide?
Csak lassan-lassan, Benedetto, nem kell annyira sietni.
Úgy találja, hogy sietek? Igaz, szeretek mindennek hamarosan a végére járni. Mi a csodának is vesztegetnénk a szót minden fölösleges ostobaságra. Ki küldte?
Senki.
Honnan tudta meg, hogy én ide kerültem?
Régen fölismertelek már abban a fashionable gavallérban, ki oly kecsesen tilbőrizött végig a Champs-Élysée-n.
A Champs-Élysée-n? A régi jó idők. A Champs-Élysée. De ha nincs ellenére, csevegjünk egy kicsit atyámról.
Hát én ki vagyok?
Ön, igen, derék férfiú, de csak a nevelőapám. De nagyon valószínűleg tartom, hogy nem ön juttatta hozzám azt a 100 000 frankot, amelynek sikerült 4-5 hónap alatt a nyakára hágnom, nem ön szerzett nekem egy 7 szilvafás talján nemes embert apául, nem ön volt az, aki bevezetett az előkelő világba, és meghívott Auteuilbe a párizsi előkelőséggel egyetemben, közöttük bizonyos királyi ügyésszel is, kit nagy kár volt csak úgy félváról vennem, mert most jó hasznát vehetném, végre pedig nem ön volt, ki milliókig is szívesen kezességet vállalt volna értem, ha közben nem jön, az a fatális eset. Hát erről az apámról beszéljen, érdemes nevelőapám.
De mit?
Majd segítek. Az imént említette a Sanzelizét.
Nos?
A Sanzelizén egy gazdag, dús gazdag úriember lakik.
Talán az, akihez betörtél, és akinek a házában gyilkosságot követtél el?
Lehet.
Gróf Monte Cristo.
Te mondd át, hogy a Racinéből idézek. Karjaiba vessem hát magam, és a szívemre szorítva újjongjak. Atyám, atyám! Mint Pierre Cart mondja?
Á, ne, tréfáljunk,
mondta Bertuccio komoly képpel.
Ilyen nevet nem lehet, és nem szabad tréfálkozva még említeni sem.
Ugyan, ugyan. Már miért ne?
Mert aki ezt a nevet viseli, sokkal nagyobb kegyeltje az egeknek, sem mint ilyen sehonnainak az apja lehetne, mint ön.
Ha, püf neki. Minő hangzatos szavak.
De tartalmassak, és jó lesz vigyáznod, hogy el ne járjon a szád.
Fenyeget? Csak tessék, úgy beszélek, amint nekem tetszik.
Azt hiszed, hogy olyan gézen guzzal van dolgod, mint magad?
Mondta Bertuccio nyugodtan, de olyan kemény hangon, hogy Andrea megremegett tőle.
Azt hiszed, hogy valami Bagnobeli útonállóval, vagy valami ügyefogyott fajankóval van dolgod? Benedetto, Benedetto, rettenetes vasmarka van annak az embernek, de most az egyszer még talán megsegít, ha okosan viseled magadat. Ne űzz játékot a villámból, mit az a vasmarok egy pillanatra elbocsátott, mert a fejedre zúdítja bármely pillanatban, ha gátolni akarod útjaiban.
Tudni akarom az atyám nevét, mindenáron tudni akarom, makacskodott Andrea. És ha fejemre kerülne, akkor is megtudnám. Vagy azt hiszi, árthat nekem valami botrány? Sőt, hasznomra válik hírt, nevet ad, szóval reklámot. Mint Beauchamp mondja az újságíró. Más ember az előkelő nagyúr, a milliómos megsínyli a legcsekélyebb botrány, de én? Há, mondja hát, kicsoda az apám?
Azért jöttem, hogy megmondjam.
Ha, kiáltott föl Benedetto csillogó szemekkel. Ebben a pillanatban fölnyílt az ajtó, és a tömlőc tartó jelent meg a küszöbön.
Bocsánatot kérek, uram, szólt Bertuccio felé fordulva, de a rabot a vizsgáló bíró elé kell vezetnem.
Ma hallgatnak ki utoljára, mondta Andrea. Vinné el az ördög ezt a barmot, aki megzavart.
Holnap eljövök újra,
mondta Bertuccio. Jó lesz, most pedig igen tisztelt poroszló urak, rendelkezésükre állok. Igaz? Majd elfelejtettem. Legyen szíves egy pár tallért átadni számomra a felügyelőnek, hogy legalább apró szükségleteimet fedezhessem.
Meg lesz,
mondta Bertuccio. Andrea felé nyújtotta a kezét, de a Bertuccioé sehogyan sem akart előkerülni a zsebéből. Az apró pénzét csörgette. Andrea az ajkába harapott, majd elnevette magát, de ismét nagyon elkomolyodott, amikor Bertuccio nyugodt arcába tekintett. Csalódtam volna, tűnődött magában, amikor a salátás kosárnak nevezett, hosszú vasajtos kocsiba tuszkolták. Majd meglátjuk. Holnapra elvárom, kiáltott ki még egyszer a kocsiból.
El fogok jönni,
válaszolt az intendáns.